Oké, tehát szakpolitika, politikai gazdaságtan, és az a kérdés, hogy vajon hogyan lehetne visszaállítani, vagy vissza lehet-e egyáltalán állítani. Az, hogy mondjuk legyen, és egy kicsit ennek is van egy ilyen áthallása Magyarországon sajnos, de mindegy, akkor is kimondom, tehát hogy mondjuk legyen szakértői kormány.
Ezzel akartam én is folytatni. Nem is beszéltünk össze, de egy az egyben ugyanez volt a fejemben. Láttam ugyanis egy felmérést, egy nemzetközi felmérést, ahol pont arról kérdezték meg az embereket, különböző országok, hogy mekkora arányú támogatottsága van a szakértői kormányzásnak. És hát a legtöbb nyugat-európai országban elenyésző. Vannak olyan országok, ahol mit tudom én, 30-40% már támogatna, és messze kirívóan Magyarország volt az az ország, ahol ilyen kétharmados támogatottsága van a szakértői kormányzásnak. Szóval ez valami irtózatosan érdekes, hogy Magyarországon annak ellenére, hogy én azt gondoltam, hogy ez lejáratódott. Tehát gondoljunk bele, volt Magyarországon olyan politikai párt, ami konkrétan azzal kampányolt választási kampányban, hogy politikusok kampányoltak ezzel, tehát a legnagyobb ellentmondás, hogy a politikusok elleni ellenszenvet meglovagolván azt mondták, hogy mi szakértői kormányzást fogunk csinálni, szemben a másik oldalal, aki ugye nem eléggé szakértő. Majd ugyanez a politikai oldal, amikor megnyerte a választást, egy elég komoly összeomlást produkált, tehát ennek a politikai oldalnak a tényleges kormányzati rekordja, vagy teljesítménye azért messze nem az elvárásoknak megfelelő, hogyha itt szakértői, hogy hitelességet akartak maguknak vindikálni, hogy így fogalmazzak. És azt hittem, hogy ez a sztori, ez elúszott. Tehát, hogy az emberek szemében a szakértői kormányzás, amelyiként egy fából vaskarika, tehát, hogy azt kell látni, hogy a politika az pont arról szól, hogy értékválasztásokat tegyünk. Tehát azt a kérdés, hogy egy adott kerületben bulinegyed legyen, vagy idősek alhassanak, ezt nem tudja szakértő eldönteni, ezek nem szakértői kérdések. És amiket itt mondtam, ezek értékválasztási kérdések, tehát pont azért tartunk demokratikus parlamenti meg önkormányzati választásokat, hogy döntsük el, hogy ott azon a helyen mi legyen, mi történjen, mi az érték, mit tartoz a társadalom értékesnek. Legyen abortusz, vagy ne legyen abortusz. Ez nem tud szakértői kérdés lenni, ezek értékválasztások. Ha egyszer eldöntötte a közösség, akkor utána egy szakértő ki tudja már számolni, hogy hogyan lehet oda eljutni, de az, hogy a szakértő az a politikus helyébe tud lépni, az pontosan az a fantazmagória, amit egyébként a szovjet rendszerek ápoltak, hogy itt majd a tervutasítással majd a szakértők, a mérnökök majd megmondják, hogy mennyit kell termelni a Szovjetuniónak, nem tudom, fém, acélból, meg cementből, meg nem tudom miből. Tehát ez egy illúzió, de hogy a magyar társadalomban valami döbbenetesen elterjedt illúzió.
Oké, hát pont ez volt egyébként, amit én is szerettem volna kérdezni, hogy vajon hogy állunk ezzel, miután ez a lejáratódás megtörtént, de abból, amit mondtál, nekem az ugrott be, hogy sokkal tekintélyelvűbb a magyar, mint gondoltuk. Tehát én azt gondolom, hogyha egy név mögé oda van illesztve egy pár cím, meg pozíció, meg titulus, akkor annak jobban hiszünk.
Én nem vagyok biztos benne, hogy ez erről szól. Én továbbra is kötném az ebet a karóhoz, hogy szerintem ez arról szól, hogy írtózatos kiábrándultság van a politikusokkal szemben. És tényleg azt gondolják, hogy a politikus az lopcsal hazudik, és ha lehet, akkor ne ők hozzanak döntéseket, és minden politikus, aki egy kicsit is ilyen, hogy mondjam, szakértői színezetben tűnik fel, az népszerűbb lesz. Róla kevésbé gondolják, hogy ő el akarja lopni a pénzeket, róla jobban gondolják, hogy esetleg az emberek érdekében akar tenni, és persze ezzel át lehet verni az embereket, meg hát ugye emögött simán lehetnek mindenfajta parciális érdekek, de én továbbra is azt gondolom, hogy nem, ez nem tekinti elvűség, mert hogy a magyarok egyébként tök hajlamosak megkérdőjelezni, akár, mit tudom én, nemzetközi tudományos tudást is, lásd a Covid alatt, hanem egy írtózatos. Tehát a magyar emberek nem megbuktatni akarják a politikusokat, nem azt akarják elérni, hogy mások legyenek a politikusok, nem lépnek be a politikai pártokba, tehát írtozatosan passzívak, erre is rengeteg adatunk van, hogy civil szervezetbe, egyházba, szakszervezetbe, pártba nem lépnek be az emberek, nem reformálják meg kamarába, nem reformálják meg ezeket belülről. hanem van bennük egy ilyen vágy, hogy akkor ezek a vezetői helyébe valahogy szakértők kerüljenek.
Oké, de kinek kedveznek ezek a politikai szakértők? Tehát azoknak az embereknek, akikről beszélünk, akik a választó polgárok a nagy bázisát adják?
Hát vannak olyanok, akik igen, tehát ugye nem akarom azt mondani, hogy minden szakértő hamis. Nyilvánvalóan egy csomó tök tisztességes szakértő van, aki a legjobb tudása szerint az adott területen valamit képvisel. De ugye már náluk is esetleg felmerülhet az, hogy nem igazán reflektál arra, hogy mi alapján gondolkodik. Tehát nem rossz indalatú, csak egyszerűen, elmaradott tudást képvisel, vagy mondjuk egy ipari lobbinak a keretein belül szerezte azt a tudást, és mondjuk nem gondolkodik szélesebb környezeti vagy társadalmi összefüggésben, vagy mondjuk egy iskolát képvisel a sok közül, tehát hogy egy nagy vitában adott esetben valamelyik iskolát képviseli, de ő azt gondolja magáról, hogy egy teljes tudományágat képvisel, erre is rengeteg példa van, de ezek meg mindig a tisztességes, jóhiszemű emberek, és akkor vannak azok, akik egyébként, ahogy az előbb is beszéltük, eleve az első pillanattól kezdve azzal a szándékkal lépnek a porondra, hogy ők a szakértelem benyomását keltsék, illúzióját keltsék, de valójában politikai agendát tolnak, megbízóik vannak, stratégiájuk van, pénzt kapnak ezért adott esetben, szolgálatot teljesítenek, és mérik azt, hogy mennyiben sikerül tolni arrébb az agendát. Tehát erre megint csak, tehát hogy mondjam, két ilyen könyv is született az elmúlt időszakban, az egyik azt mutatta be, hogy a autóipari lobby mennyi pénzt költött arra, hogy az elektromos autó elérkeztét késleltesse, a másik azt mutatta be, hogy a cigi lobby, a dohány lobby mennyit költött arra, hogy a dohányzás és a rák közötti kapcsolat összefüggéseit ne összekavarja és ne ismerjék meg az emberek, sőt három ilyen könyvben van egy olyan is, ami arról szól, hogy az energiaipari cégek a klímaváltozással kapcsolatos tudást igyekeztek, létrehoztak olyan think tankeket, meg szponzoráltak tudósokat, akik vitatták, hogy van-e klímaváltozás, meg hogy ezt az ember okozza.
A dohánylobbis sztoriból ugye egy nagy sikerű filmet is forgattak, ezt egyébként a Lowell Bergman írta, hogyha jól emlékszem, aki a 60 Minutes-nek volt a szerkesztő műsorvezetője, egy nagyon komoly tényfeltáró műsor, az egyes, azt hiszem az ABC-n ment, hogyha jól emlékszem, de lehet, hogy a CBS. Az a lényeg, hogy ott bukott ki ez az egész, neki volt egy úgynevezett whistleblowerje, egy benfentes embere, ami egyébként a filmben teljesen tökéletesen, a Lowell Bergman a forgatókönyvvel is, meg a forgatás alatt is ott volt, és teljesen tökéletesen bemutatták a folyamatot, hogy ez végülis hogy bukott ki.
Igen, tehát ez ma már lehet tudni, hogy erre konkrétan pénzeket költöttek, vagy ugye a klímaváltozásos esetben, amikor már gyakorlatilag konszenzus volt a klímatudósok között, hogy itt van klímaváltozás és az ember okozza, ugye, hogy mondhassák azt, hogy nincs teljes konszenzus, az éppen elég ahhoz, hogy néhány ilyen nagy profilú, hát úgymond szakértőt futtatsz, kemény pénzekkel persze, és akkor azt mondhatod, hogy hát de hát nem, hát itt van az a három ember, aki nem ért egyet amúgy a világtudósainak a 97%-ával, és akkor erre megint az a mechanizmus, hogy amikor Kovács Józsi bácsi a kocsmában vitázik, akkor legyen kire hivatkozni, tehát azért kell ilyen arcokat felépíteni és ott tartani, hogy utána ezek hivatkozási alapok legyenek, mert ahogy korábban mondtad, mindenki megtalálja a saját szakértői.
Na de akkor mit lehet tenni?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy ugye elérkeztünk a fake news világába, és ugye egy pár évig az volt az alapproblémánk, hogy az emberek mindenfajta fake news-t elhittek, aztán utána az lett a problémánk, hogy ugye rávilágítottunk erre, hogy van fake news a világban, akkor meg ugye a Donald Trumpok kezdtek el mindig fake newsra hivatkozni, tehát ugyanakkor arra szólt a vita, hogy mi a fake news, mert ugye a legnagyobb fake news terjesztők kezdtek el azt mondani, hogy ha bármi kritika érte őket, akkor a Trump mindig azt mondta, hogy ez fake news. És akkor onnantól fogva irtozatosan nehéz, tehát valami óriási keveredettség van azzal kapcsolatban, hogy mi a valóság és mi nem. És ugyanúgy a tudományra hivatkozik a baloldal, mint a jobb oldal. Tehát a baloldal az a hagyományos tudományra, A jobb oldal, de a jobb oldal is ilyen érvekkel jön. Tehát mondjuk, mit tudom én, egészen mást mondok, homoszexualitással kapcsolatos vitában, most éppen született egy új könyv, ami arról szól, hogy a homoszexualitással kapcsolatos vitában, hogy ne közgazdaságnak mondjak direkt, mind a két oldal tudományos érvekre hivatkozik. Tehát a liberális oldal is, meg a jobb oldal is. Tehát a reakció arra, hogy fake news van, az az, hogy most már azért illik tudományosságot hozni, de ezek egészen eltérő tudományosságot hoznak, és mind a kettő így próbálja bebizonyítani. Szóval innentől fogva elég nagy zűrzavar van a szakpolitika területén. Szerintem itt az ideje annak, hogy belássuk, hogy a politika és a politikai gazdaságtan az mindig is egy ilyen kavargó, örvénylő, konfliktusokkal teli folyamat lesz, tehát nem lesz ilyen nyugvó állapot. Tehát az a vágy, hogy hosszú viták során egyszer csak konszenzusra jutunk dolgokban, tehát azt kell feladni, hogy az ilyen típusú nagy nemzeti konszenzusok ezek léteznek. Nem csak nálunk nincsenek ilyenek. Ne tessék megnézni az Egyesült Államokat, semmiben nem értenek egyet. De a francia jobb oldal és a bal oldal sem, a brit jobb oldal és a bal oldal sem, az izraeli jobb oldal és a bal oldal sem, a lengyel jobb oldal és a bal oldal sem. Még talán Németország az, ahol még így relatíve volt konszenzus, bár most kezd az is igazából elúszni, de hogy a nyugati demokráciákban sincs meg ez az egész nemzet egyetért valamiben. Szóval vannak ilyen politológiai kimutatások, hogy a 90-es évekig, még talán a 90-es években is a centrumért kellett küzdeni. Tehát mind a két oldal beúszott a centrumba, és az nyert, aki a centrumot magával vitte. Most meg az megy, hogy annyira polarizáltak a politikai térfelek, hogy valójában azért küzdenek, hogy a maguk szélsősége felé rántsák az embereket középről, a közép kiüresedett, és ilyen kölcsönös démonizálás megy. Tehát valójában ez is politika, hogy nem, nincs szükség arra, hogy én pozitív, előremutató javaslatokat tegyek, mert pontosan elég az, hogyha a másik oldalt démonizálom. Tehát jó, én is ciki vagyok, korrupt vagyok, stb., de ha a másik oldalra szavazolna, az maga a patás öltök. És ők sokkal korruptabbak. És akkor igazából itt nem kell javaslatokat tenni, itt már nem racionális keretek között megy a vita. Ez már tényleg káros, tehát nyilvánvalóan nem azt akartam ezzel az egésszel mondani, hogy ne legyen semmilyen szakértői program mögötte, csak azt az illúziót szerintem föl kell adni, hogy ebben a keretrendszerben, amikor a politikus démonizálásra törekszik, akkor odatolunk az orra alá egy szakpolitikai anyagot, és azt mondja, hogy abba hagyom azt, hogy a másik oldalt a patásöldögnek festem, és akkor leülünk, tárgyalunk, és legyen nemzeti konszenzus. Tehát, hogy ez nekem olyan szinten naívnak tűnik ebbe a világban.
Szerintem azért érdekes ez a beszélgetés, vagy azért volt fontos, mert felhívtuk rá a figyelmet, hogy kicsit meg kell kapargatni az összes felszínt, és tudom, hogy van, aki nem akarja, mert jól esik neki az, amit hall, és amit mondanak, de magát csapja be vele. Tehát amikor a sajtószabadságról csinálnak egy olyan konferenciát, amire nem hívják meg a magyarországi médium, a sajtó képviselőit, hanem különböző szakértőket hívnak, akik ugyanazt a követ fújják, az egy nagyon érdekes dolog szerintem. De ez csak egy saját szakmámból való példa volt. Mindenki mindig mindent próbáljon meg két-három oldalról megvizsgálni, és egy kicsit lépjen ki abból a komfortzónájából szerintem, hogy jaj, ez tök jó, én is ezt gondolom, jó, hogy ezt mondja a szakértő.
És mind a két oldal tegye ezt meg. Tehát ne feltételezze, hogy csak a másik oldalon történik ez, hanem vegye észre, hogy a saját oldalán is történik ilyesmi.
Oké, nagyon érdekes beszélgetés volt. Erről egyébként a Pogi blogon írtál még régebben, de összefoglalja ezt, ez kiegészítette ez a beszélgetés, ezt a cikket, szakpolitika vagy politikai gazdaságtan, ezt kell keresni, illetve hát ezt nyilván meg lehet hallgatni majd még egyszer, és a Pogi blog Facebook oldalán is megtalálni, ott lehet kommentelni ezt a témát. Kíváncsian várom, hogy milyen kommentek születnek erre. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Köszi szépen, én is! Sziasztok!